számomra sokkoló volt, hogy felhívtam az Olikát, figyelj, és írtam neki, hogy lesz a téli tábor, és akkor, hogy hogyan legyen. És mondja, hogy oké, elkészítem a médiapakot ekkora és ekkora. Az a dátum, hogy jött a komplet médiapak, plakáttal, mindennel. Ez nem igaz. Hát végén működni fog ez a dolog. Írok az Áhorszky Zsuzsónak, hogy hogyan legyen a regisztráció, minden, mondja, hogy hol lesz. Jó, megcsinálom a felületet, megcsinálta a felületet, automata, mindenki online beírta, mindenkinek profilja, étkezések, minden leszervezve. Meg voltam döbbenve, mondom, jó, hát mi lesz ebből? Ott vannak a HR-esek, Éváék, én így félve egy 10-12 nappal a tábor vége előtt megkérdeztem, hogy egyébként úgy megszólítjuk embereket aktívabban, és mondja, hogy nem, hogy megszólítjuk, hát non-stop hívjuk embereket, ki ér rá, ki tud eljönni. Húha. A regisztráció, épp a Júliával beszéltünk, hogy hogy nézett ki régen a regisztráció, írtuk kézzel, nem? Mint a félőrültek, vagy ki jött, ki hol fog lakni, elosztások. Most a AG-knál standok, számítógépek, népsorrendek, mindenki beosztva előre, minden működik flottul. És úgy, hogy a táborvezetőnek annyi volt, hogy Ági, megcsinálod, aha. Kellemetlenül érzed magad, mint táborvezető. Semmit sem csinálsz. Ugyanez van a IMA háttérrel, hogy ott is annyi volt nettó dolgom, hogy a Krémberőnek szóltam, hogy nevei intézed, aha, igen. És működik, aha, és imádkozunk érte, és van, és bevonosztva, és zsuzsú dokumentum, és minden. Szóval, én csak meg akartam köszönni, remélem, nem tudom, kit hagytam ki, akit kihagytam, az teljesen véletlenül, de... Szóval nagyon sokan annyira hozzátették a sajátjukat, ja, még a zenekar szintén, bocsánat. Bencének meg Lázárnak írtam, és voltak kétségeim, hogy ez nagyon megvalósul-e, mert írtam nekik 3 napig csönd. Semmi. Én ahhoz nem vagyok hozzászokva, hogy írok, akkor max 10 perc, és visszajön az is. Írtam neki, és még 3 nappal akció előtt is voltak kétségeim, mert a Lázár annyit írt, hogy megoldjuk. Ebből még baj is lehet. Erre idejövünk, és működik. És működik minden. És lett felvétel, és lett kivetítés, és lett zenekar, és próbáltak előtte. Megszervezték. Úgyhogy hálás köszönet, és... Azért mondtam el ezt így összehasonlításban, hogy azok, akik most szerveznek és nem szerveztek régen, hogy most munkacsoportban vannak és azelőtt nem voltak, azok tudják azt, hogy ez egy kis szervezet, területileg nagyon szétszórva, nagyon messziről vannak tagok, nagyon messziről jönnek résztvevők, de nagyon sok, tehát nagyon magas szintre ez már eljutott. Ezzel a csapattal, aki egy ekkorka téli tábort megszervez, a Erzsébeték megszerveztek egy élesztőt, ahol 300, nem tudom hányan múltak. De ez a csapat meg tud szervezni egy 1000 fős rendezvényt is, mert ugyanezt kell csinálni, csak többen vannak. De ehhez mindenki beleteszi a sajátját, és nem kellett senkit nógatni, nem kellett senkit piszkálni, legyen, meg vagy, hogy halad, stb., hanem flottul működik. Szóval hála, köszönet mindenkinek, és én csak azt tudom elmondani, amit a munkatársam is elmondtam, hogy ha ezen nincs az Isten áldása, akkor semmi. Én ezt érzem, hogy a Firesz Duna mentének nem csak hogy működik, nem csak hogy stagnál, hanem növekszik. Szervezetileg is, és lelkileg is. A témákról már nem is akarok beszélni, hogy milyen témákról beszéltünk 15 évvel ezelőtt. és milyen témákat feszegetünk most. Úgyhogy ez nagy csoda számomra, és köszönöm még egyszer. Megint előadó, úgyhogy nem beszélek fel.
Na hát nagyon szépen köszönöm a eddigi figyelmeteket, és most már nem hosszan fogok igénybe venni titeket, de hogy hallgattam Balást, ugye nem olyan, nekem nincs nagy rálátásom a erre a Fidesz munkára, de ami rálátást nyertem, az tényleg egy csoda, egy nagyszerű dolog, és nagyon érződik benne a ti hitetek és Isten munkája. Úgyhogy én köszönöm ezt nektek, hogy ebben én részt vehetek így. Az eddigieket röviden azért összefoglalva, mert most egy végső lezárást szeretnék oda tenni nektek. Valahogy arról beszélgettünk idáig, hogy a dolgoknak van egy természete, és egy természet feletti része. És ezeket legtöbbször hívő körökben csak bedobjuk egy nagy zsákba, és akkor onnan így random vesszük elő, de nincs eltéve, hogy mi hova tartozik. És próbáltam meghúzni azokat a határokat, hogy jobban lássuk. Olyan ez, mint egy szupermarket, és akkor bemész, és hatalmas tér, és középre le van dobva minden. És te keresel egy fogkrémet. De így nézed, itt egy ilyen fagyasztott húsárú csöpök ki, ott meg fültisztító van, ott meg... Tehát, hogyha van egy rendszere a dolognak, hogy mi hova tartozik, akkor odamész és megveszed a fogkrémet. És valahogy így van, hogyha gondolkodunk különböző dolgokról, amik a párkapcsolatot, a férfi és a nő útját jellemzik, és követjük Isten igéjét, akkor érdekes módon egy nagyon szép rend bontakozik benne ki. Két alap problémára néztünk rá. Az egyik a természetes dolgok el spiritualizálása. Tehát amikor a természetes dolgokat kilőjük az égbe, és nem érjük el, és össze-vissza kénytelenek vagyunk amúzni, mert nem ott van a helyük. Erről elég sokat beszéltünk, most nem akarok belemenni. A másik pedig, amikor a természet feletti dolgokat pszichologizáljuk. Nem vesszük figyelembe. Nem vesszük figyelembe, hogy az Isten munkája. És megmagyarázzuk, és találunk mindenre valami, nem tudom én mit. Tehát amikor mi oldjuk meg a dolgokat, emlékeztek, Ábrahám és Sára kapnak már időskorukban egy ígéretet, hogy nagy néppé lesztek, és lesz gyerek. És úgy el tudom képzelni, hogy aznap este, mikor ezt végre fölfogták, akkor Ábrahám vette egy nagy csokor virágot, és mondja, gyere Sára, na Ábikám, na, öregek vagyunk mi már. Tehát van egy ígéret, de van a dolognak egy természetes része, mondjuk ez nem a legjobb csajozós duma, de hogy, tehát, hogy értitek, hogy valami, tehát, hogy, és akkor együtt voltak. És talán mindenki, aki gyermeket szeretne, rögtön annak a hónapnak a végén már, hogy nézte a tesztet, ugye, hogy de hát nem. Még egy hónap, egy év, két év. Biztos, hogy így gondolta ezt Isten? És eltelik 14 év. És ők igazán odarakták magukat, de nem jött a gyerek. És ekkor jön az, hogy egy természetfeletti dolgot lehozunk a földre, és megoldjuk okosba. Figyelj már, arról volt szó, hogy neked lesz gyereked. Ugye, Ábrahám? Mondja Sára. De arról nem, hogy nekem. Akkor mi van, ha Hágárral oldjuk meg? És ismeritek a történetet? Ez egyébként egy akkori jog szerint egy teljesen törvényes eljárás volt. De nem paráznaság volt ez, hanem egy lehetőség az utódnemzésre, a feleség beleegyezésével. És Sára ezt megadta, mert arra gondolt, hogy lehet, hogy félreértettük, és ezt nekünk kell megtenni. De ezt nem nekik kellett volna megtenni, hanem csak meg kellett volna várni, csak Isten órája ugye másképp jár. Tehát a természet feletti az nem pont úgy működik, ahogy mi gondoljuk. De röviden csak ennyit lehet mondani, ugye órát, labora, hogy imádkozni és dolgozni, természetfeletti és természetes dolgok, úgy lehetne mondani, ima nélkül dolgozni, az ateizmus. Munka nélkül imádkozni, pofátlanság. Egyszerűen. És hogyha viszont imádkozol és dolgozol, és ezt összeépíted, az a valóságos kereszténység. És ennek a határait feszegetjük. Most én szeretnék erre kifejezetten rá koncentrálni. a határra, és a most így mondom, a házasság metafizikájára, arra, ami a természeti törvények fölött van. Arra, ami Isten a mi kapcsolatainkban. Arra, amit ő csinál, ő tesz, és egyedül ő tud megtenni a mi kapcsolatainkban, házasságunkban. Ugye ismeritek a méltán híres és népszerű igét, hogy a hármas kötél nehezen szakad. Jobb kettőnek, mint az egyen, mert a hármas kötél. Ugye itt van, itt jön be ez a titok, hogy kettő ember, férfiú és nő összefonja az életét, és mégis hármas kötélről beszélünk. Nem kettes fonatról beszélünk, hanem hármas kötélről beszélünk. És ez egy csodálatos dolog. Itt mutatja az ige, hogy hogy fonódik bele a természet feletti két embernek a lényébe, két embernek a természetes szövetségébe. Ez egy csodálatos dolog, és egyszer egy tengerész mondta, hogy a hármas kötél a legerősebb. Nem a négyes, nem az ötös. Tehát ez nem úgy van, hogy na minél több, és akkor annál. Nem. A hármas mégpedig azért, mert a hármas az az utolsó, ami már ugye jóval erősebb, mint az egy meg a kettő, viszont az az utolsó mennyiség, ahol minden kötél érintkezik mindegyikkel minden ponton. A négyesnél már a szembelévők nem. Tehát a hármas fonat az intimitásnak a legszebb, legszebb képe, legszebb szimbóluma. Minden kötél mindegyikkel érintkezik folyamatosan, és ez egy olyan erőt ad, emlékeztek, tehát ez a hármasnak az egyensúlya az egyébként is ilyen a legstabilabb hokedli, vagy szék, vagy asztal, is a három lábú. Hát a holdon is, amit vittek ilyen kis ilyen asztal, az három lábú, nem négy, a három lábú a legstabilabb. Azt a legnehezebb földönteni. És szóval itt van ez a hármas kötél, azt jelenti, hogy vagyok én, vagy te, és még közénk befonódik valaki, és ő folyamatosan érintkezik veled és velem, miközben mi is egymással. Hogyha ketten vagyunk, a két kötél összehurkolódhat, a két kötél sokkal gyengébb. Egymásra tekeredhet, megfojthatja egymást. Tehát nem olyan rég, tavaly tartottunk egy előadássorozatot a Tapolyai Emőkével, a kékszakálú herceg várának a történetéről, nem tudom mennyire ismeritek. Ugye a librettó Balázs Bélától származik, az opera Bartók Bélától, és az egész úgy, ahogy van, zseniális. Egy fantasztikus darab. Már nem tudom hány, 26 éve játszom ezt a darabot, és egyszerűen nem az van, hogy klassz, hanem mindig, amikor próbáljuk és játsszuk, akkor az egész zenekar ilyen lázas beszélgetésben van folyton. De megyünk a repülőn, meg a nem tudom, turné, és de figyelj, hogy amikor, de úgy, hogy mindenki évtizedek óta játsza. De egy kimeríthetetlenül mély szimbolikájú darab, és ezt megnéztük, hogy mint párkapcsolati egy párkapcsolati történet, ugye arról szól, röviden, most nem fogok operát se énekelni, se mesélni, de hogy van egy férfi, ez a kék szakál, egy idősödő macsó. És van egy Judit, egy kicsit naív, fiatal hölgy, aki otthagyja a vőlegényét, és oda menekül hozzá, hogy teljesedjen be a szerelmük. És elindulnak, és beszélgetnek, és ebben a várban, ami a kék szakálónak a tulajdonképpen a személyisége, ebben bóklásznak, és a darab végére ez a kapcsolat átmegy egy kapcsolati hullába. Tehát ők tulajdonképpen, ez a kapcsolat meghal körülbelül 60 perc alatt. Mert az történik, és ez a beszélgetés csodálatos. Tehát, hogy egy várban bent két ember megpróbál boldog lenni. Mind a kettő komolyan oda teszi magát. A jéghegy az tökéletes egyébként, ugye? Ott volt Judit, aki ott hagyja a vőlegényét. Miért? Hát mert azzal már jönne a házasság, meg az már túl közel van, de ott meglátta ezt a másik jéghegyet. Oda menekül. Oda megy. Tehát le se zárja ezt a kapcsolatot, átmenekül ebbe, és azt hiszi a kis naív, hogy most majd jó lesz. Mert ez a kék szakál minden, aki nem a vőlegénye. És csak annyi a dolog lényege, hogy ahogy mennek, beszélgetnek, és Judit megpróbálja megismerni ezt a kékszakállút azáltal, hogy szimbolikusan ajtókat nyit ki, vagy nyittat ki, kinyílik 1, 2, 3, 4, 5, és mindig úgy van megrendezve, és ez Bartók előírás, hogy mindig azon az ajtón fény árad be, és mindig egyre több fény lesz, és az ötödik ajtónál van a legvilágosabb. És akkor már kezdi mondani a kékszakáll, hogy többet nem kéne. Jó? Így elég. És ugye hát tulajdonképpen addig hisztizik Judit, amíg kinyílik a hatodik, és végül a hetedik. És ott vége. Vége. Teljesen sötét lesz a várban. Ezt azért mondom csak, mert ennek a várnak a jellemzője rögtön az elején leszögezik, hogy nincsen rajta ajtó, és nincsen ablak. Tekintsünk el attól, hogy akkor hogy a csodába mentek be, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy zárt rendszer. Nincs rajta, nincs. Nincs rajta föntről, nem tud kintről bejönni. Ami fény van, az ott bentről jön, az ott be, de aztán utána az egyre sötétebb lesz. Tehát először egyre jobb minden, és aztán meredeken lezuhan, és vége mindennek. Nagyon jó egyébként ez a jéghegy dolog, meg a kivetítéseket, nagyon jól lehet benne követni. Judit kezdettől azzal a feltételezéssel jön, hogy azt hallotta erről az emberről, hogy az a hír járja, ugye, hogy megöli a szerelmeit. Na de nem biztos, csak az a hír járja, hogy egy ilyen sorozatgyilkos, egy kétgyilkos, elcsábítja a nőket, és aztán megöli őket. És ennek a veszélye, meg ez az egész úgy sodorja Juditot. És kezdettől mindenhol ilyen vérfoltokat vél fölfedezni. A virágos kert, vérfolt van a virág, akkor miért? És akkor itt is, ott is, mindenhol, valahol a negyedik, ötödik ajtónál már úgy sejtjük, hogy itt egy ilyen kvázi neurotikus állapotról van szó, mert már a felhőkön is vérfoltot lát, nincsen a felhőn vér. Tehát az ő projekciója megy végig, és mikor kinyílik az utolsó ajtó, és kiderül, hogy nem igaz ez a hír, addigra tönkrement a kapcsolat. Tehát nem tudja visszavonni a saját kivetítéseit. Viszi be az apportot, és azzal szalámizza le a saját kapcsolatát. Nem megyek tovább ebben, de a lényeg, hogy egy zárt rendszer, és a zárt rendszeren belül bolyongva két ember egy olyan hely, vagy szinte csak ilyen mázli kérdés, hogy hova lyukad ki. Lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem. De egy keresztény házasság nem zárt rendszer, hanem nyílt rendszer. Nyitott rendszer. Van ajtó, van ablak. És a házasság szerzője az, aki bevilágítja azt. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nézzük most meg, hogy ez hogyan történik. Egy jól ismert bibliai történetet fogok felolvasni, és ezt próbálom majd elemezni nektek. Ez a János evangélium a második fejezetéből van, a kánai menyegző. Harmadnapra menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja, és Jézust is meghívták tanítványaival együtt a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja azt mondta neki, nincs boruk. Jézus így válaszol, asszony, mi közön van ehhez nekem, vagy neked? Még nem jött el az én órám. Az anyja pedig azt mondta a szolgáknak, tegyétek meg, amit mond. 6 kőveder volt ott elhelyezve a zsidók tisztálkodási szokása szerint, amelyekben egyenként 2 vagy 3 métréfa fért. Azt mondta neki Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték azokat színültig. Akkor ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. És vittek. Ahogy megízlelte, a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbak. Te pedig a jó bort mostanáig tartogattad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne. De ez egy nagyon jól ismert történet, és először én magát a kontextust szeretném megvilágítani nektek, ami szerintem eléggé feltűnő és szinte botrányos. Tehát ez Jézus első messiási csodája, ami egyben jel is, tehát ez nem csak egy csoda, hanem egy messiási jel. A zsidóknál megvolt az, hogy mik azok a dolgok, amiket csak a messiás tud megtenni. Tehát, mert van ilyen csodarabbi, olyan, akkor is voltak ilyen ukrán energiadobálók, meg mit tudom én, csak nem úgy hívták őket. Mindenféle van, de van, amit csak a messiás tud megtenni. És ez az első olyan csoda volt, amiben már olyan dolog történik, amit senki más nem tud. Ugye Nikodémus arra hivatkozik később, hogy tudjuk, hogy amit te teszel, azt más nem tudja, csak akit Isten küldött. Tehát mi ezt tudjuk, értjük. Hol történik ez? Egy esküvőn. Ez nekünk nagyon kapóra jön. Egy házasság belépő pontján. Miért itt történik? Miért nem valami szentebb helyen mondjuk? Miért nem valami szakrális helyen? És ha ehhez hozzátesszük, hogy János evangéliuma szerint rögtön ezután a történet után mi következik? Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, és szétrúgja a berendezést. Akkor valami üzenet van itt, tehát mi ezt fordítva gondolnánk, nem? Tehát a messiási csodának kéne a templomban, a szentélyben megtörténni. És Jézus méne be a templomba, és imádkozik, és valami csoda történik, és akkor utána átmegy a buliba, és lehűti a kedélyeket, hogy no, elég most már a piázásból, gyerekek, nem az, hogy itt a messiás, értitek? Itt az Isten országa, nyugodjatok le, és gyertek át a szentélybe. És fordítva csinálja. A templomban bemegy, és egy botrányos jelenetet rendez. Tényleg egy botrányos jelenet ez, hogy fogja, és elkezd rugdosni, fölrugni, ostorral csapkodni. Tehát nem így képzelnénk ugye egy templomi belépőt, egy szent embertől, hanem ott kéne valami, nem tudom én minek történni. És mit tesz ezen az esküvőn? Azt teszi, hogy egy teljesen profán, sőt, már megbotránkoztató dolgot tesz, hogy mivel alábecsülték a vendégsereg piázási képességét, kisegíti őket, hogy tudjanak tovább inni. Ugye ezek több napos rendezvények voltak, majd erről még beszélünk, hogy tehát jó, hogy nem a havannai szivarokat csavart. Teljesen ilyen, mi van? Miért így? Ez egy nyílt provokáció, illetve egy óriási felkiáltójel nekünk, hogy Jézus végig mind a három év alatt kőkeményen ellenement a lélektelen, névleges, kiüresedett, formális vallásosságnak. Gondoljátok el, miért rúgta szét a berendezést a templomban? Mi volt ott? Hát nem voltak ott prostituáltak, nem voltak ott rózsaszín jahveszobrot áruló, nem tudom kik. Nem erre hivatkozik. Miket rúgott szét? Galambárusok és a pénzváltók. Mind a kettőnek ott volt a helye. Hát a törvény szerint is. Ezeket miért kell szétrúgni? Hát a galambárusok azért voltak ott, mert Jeruzsálemben mindenki köteles volt többször is fölmenni, és vinni az állat áldozatokat. De hát, hogyha valaki, mit tudom én, Cirénében lakott, most onnan tereljen föl egy csordát. Értitek a vétek áldozatért? Ez milyen lett volna? Már nem lehet. Hát, mit tudom, hány fölvisz, nem tudom hány bárányt, és akkor hát így nem lehet. Hanem úgy van, hogy följön, hozza a pénzt, van a pénzváltó, az beváltja a pénzét, a cirénei pénzt átváltja a jeruzsálemire, és ott megvásárolhatja, hogyha szegényebb, akkor a galambot. Tehát tulajdonképpen ez egy jó szervezés, ugye Balázs, ahogy mondtad, hogy hát megvolt mindennek a helye, ne az legyen, mindenki szétteszi a kezét, hogy most mi legyen, mert tényleg ott jön föl a nem tudom ki, egy tök messzi vidékről, vagy jön Jerikóból, és akkor terelget maga előtt egy csordát. És akkor jön a másik, fú, ez milyen bűnös, szörnyű, komolyan mondom, nekem ennyi elég. De nem így ment. Ennek volt egy teljesen praktikus megoldása. De akkor meg miért kell szétrugdosni? Amit Jézus mondott, hogy miért teszitek az imádságházát kalmárkodás házává? Miért csináltok egy vallásos, lélektelen üzemegységet abból, ami az Istennel való élő kapcsolat helye. ő a dolognak a dolognak a rutinná változtatását célozza meg, és ez nagyon hangsúlyos. A kánai menyegzőben pedig hangsúlyozza magát az örömöt. Azt, hogy, hogy ez egy óriási öröm. Itt a vőlegény, itt a menyasszony egyébként önmagára utal, hogy, hogy ez, ez egy, a velem való találkozás az egy csoda. Az egy csodálatos dolog, ami a lelked mélyéig, gyökeréig kell, hogy megrázzon. Nem pedig kiszámolgatod, hogy mennyit dobsz bele az évbe, és hogy lesz, oké, galamb, letudva, ez az év is, mehetek haza, legközelebb megint jövök. És ez nem olyan, hogy, hogy tehát ez minket nagyon is el tud érni. Ez, hogy, hogy a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat egy ilyen rutinná változtatjuk, amiben vannak praktikus és jó megoldások, de nincs benne az a, az a dolog, amit kifejez egy lakoma, egy lagzi. Nincs benne az a, az a teljes, talán mámor, ami a személyes kapcsolatban, a vele való személyes kapcsolatban benne van. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy Isten a messiási csodát egy teljesen profán helyen teszi. És ezt a dolgot, ezt a botrányos dolgot pedig a szentélyben teszi, ezzel üzen nekünk is. Üzen nekünk is. Az, hogy kereszténynek hívom a házasságomat, az, hogy meg vagyok keresztelve, az, hogy, hogy járok gyülekezetbe, templomba, vagy nem tudom én, ettől még lehet, hogy, hogy, hogy nincs, még sincs egy élő kapcsolatom Istennel. De hogyha a vele való kapcsolatom olyan, mint egy személyes kapcsolat, egy vőlegény és egy menyasszony közt, hogyha ez a kapcsolatom lényege, akkor a messiási csoda történhet meg az életemben. Annak lehettek tanúja és résztvevője. Különösen érdekes, ugye, mert ezt egyáltalán nem értették meg az akkori vallásos emberek. És én azon szoktam nevetni, hogy ezt mindig ellapozzuk, hogy igen, mert hát buták voltak. És nem értették meg, de hát mi már értjük, hát mi most már tudjuk. Ugye ők is ezt hitték. És mindig ugyanebbe megyünk bele, ez mindig ismétlődik. Hát Ézsajás 1-ben mondja Isten a népének, Ézsajás 1.11.12, mire való nekem a véres áldozataitok sokasága? Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízlalt marhák kövérjét. A bikák, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja tőletek, hogy udvaraimat tapossátok? Ki? Hát te. Nem, hát végül is jöhet a teológiailag helyes válasz. Hát nem azért van ott az egész áldozati rendtartás. Hát ott van leírva, hogy ezt kívánod tőlünk. Le van írva, hogy hogyan, a legaprólékosabban. Hányszor egy évben, ki, mit csinál, hogy? Hát, de most miért mondod, hogy ki kívánja? Azért, mert, és ez a lényege az Ézsaiás és a prófétai szónak, és ennek a történetnek is, hogy a szíved nélkül ez az egész nem kell nekem. Nekem nem kell, hogy adakozz, köszi, meg vagyok hóvégén is. Nekem nem kell az, hogy te igyekezz, és lássalak rohangálni. Nem ez a lényeg az egészben. Az a kérdés, hogy ott van-e a szíved, az én szívem közelében. Ez az egyetlen kérdés. Tehát ezt föl lehetne, értitek ezt, hogy mire való nekem a véres áldozataik sokasága, a mai keresztény verzióban is föl lehetne olvasni, de úgy meg megütközünk rajta. Mire való nekem a sok Isten tisztelet? Jártatjátok a szátokat. Imádkoztok, vége láthatatlanul. Dobáljátok az adakozást. Nem érdekelnek a slágeres énekeitek, de épp úgy a régies énekeitek se. Egyik se érdekel. Nem gyönyörködöm benne. Az egészet föl lehet a mai kontextusban is vázolni. Ki kívánja tőletek, hogy ezt csináljátok? Hát nem te, Uram. Nem. Ez az egész csak arról szólna, hogy te és én egy szeretett kapcsolatban élünk. És ebből, e köré szerveződik ez az összes. Ettől válik élővé a dicsére, az ének, akár régi, akár új. Ettől válik a szolgálatod egy krisztusi cselekedetté. Most nézzük magának a történetnek a jelentését. Most ez még csak az volt, hogy a kettő egymás mellett mit jelenthet. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványa, tehát fölismerték. Tehát ahogy volt erről szó, hogy jel. Ugye a jel, abban különbözik a csodától, hogy minden jel csoda, de nem minden csoda jel. Tehát vannak csodák, amik megtörténtek, nagyon szép nagy dolgok, de igazából nem önmagukon túlmutatók, csak azt mutatják, hogy ez csoda, tehát csodálatos. De a jel egy olyan dolog, ami valamire, otthon nézzétek, az a zöld futóalak, az egy jel. Tehát nem akar egy Rembrandt kép lenni, nem akar esztétikailag gyönyörködtetni, nem akar megrázni, nem akar semmit. Egy jel, és tudod, hogy mit jelent. Tehát nem, ennek egy funkciója van, hogyha bármi baj lenne, akkor ezen az ajtón rohanj ki. Ez nagyon hasznos. Tehát például, hogy itt akarsz, akkor nem tudsz. Mert ott rohanj ki. Tehát ez egy jel. De hogyha van egy behajtani tilos tábla az utcán, akkor is. Tehát nem megállunk, gyönyörködünk, jaj, de szép piros, meg fehér, ezt megyünk tovább, hanem tudom, hogy mit jelent. Jel. És azt mondja az ige, hogy a tanítványok ezt a jelet megértették. Gondolkodtam, és ilyen szabad asszociációval leírtam szavakat, hogy mit jelent egy lakodalom, egy háromnapos lakodalom. Egyszer voltam a feleségemmel egy hétnapos olasz lakodalomban. Hú, de jó volt! Hét napig! Dél-Olaszországban a helyiek hívtak meg minket, mert a Esztinek valami kolléganője meg barátnője volt az ifjú menyasszony. És na, az buli. Ott tudják, mi a buli. De következő szavak jutnak eszembe, így írtam, hogy buli, lagzi, bor, öröm, vigasság, dinondánom, boldogság, szerelem, izgalom, család, összetartozás, beteljesedés, reménység, mámor, tánc. Ez mind ez tartozik ide. És vajon nekünk így Istennel való kapcsolatunkban ezek vannak, vagy hogyha kéne egy másik így a hitéletünkről, akkor milyen szavak sorjáznának elő? De nézzük a történet szerint. Meghívták Jézust és a tanítványait. Én szerintem egy hívő házasság, illetve egy bármilyen házasság itt az elején dramaturgiailag eldől. Az Ószövetségben is minden csata előtte dől el, nem? Tehát menj el, mert a kezedbe adtam. Tehát ez már kész, ez lefutott. Megcsinálod a csatát, de egyébként már bekönyvelheted. Vagy ne vonulj föl ellene, mert nem adtam a kezedbe. Ha mész, akkor fejjel mész a falnak. Tehát itt is valami ilyesmi van. A történet végkimenetele ezen az aprócska bevezető mondaton dől el, hogy meghívták Jézust és a tanítványait, mert ha nem hívták volna meg, akkor aztán rohanhatnak a Tesco-ba, ami zárva van. Teljesen esélytelen volt ezt a helyzetet megoldani. Tehát egy előre nem látható, de már kódolt probléma, mint amilyenek a házasságokban vannak, majd azon múlik, hogy meghívtuk-e Jézust. Mert tanítványait nem kell, de Jézust. Ők nem tettek sokat hozzá a dologhoz, csak hát jöttek ők is. Tehát, ugye, amikor a tervezés ment, leül a vőlegény meg a menyasszony, gondolom ma is így van, ugye, meg lehet, hogy a szülőknek is van beleszólásuk, nem tudom, attól függ, ki fizeti meg, hogy mennek ezek a dolgok, de kit hívjunk meg? Akkor Béla bácsiék, igen, ők hárman, akkor keresztanyáék, hatan, elég sok, jó van, jöjjenek. De akkor ők jöjjenek a bulira is, vagy csak az egy, jó, hát akkor jön. És akkor ott kijön az, hogy ez már 150 ember. Ez nagyon sok. És akkor van ez a Mária, meg a Jézus. Jó, hát jöhet, hogy végül is. Elég sokat eszik. Én is tud, az. Ugye van ez, hogy így mondták el, de a tanítvány, azt mondta, hogy csak a tanítványaival jön. Ezek kizabálnak. Ki fognak inni minket?
Azért fogyott el a
borban. Igen, lehet. Hát annyival később fogyott el, volna az biztos, hogyha nem hívják meg. De hát oda tette magát mindenki, és ott tervezik, hogy kihúzzák Béla bácsiékat, jó, akkor 12 tanít, ahogy ez az életben szokott lenni. És végül ott egy násznép, és akkor jön a tervezgetés. Oké, akkor hús, akkor lesz kecske, lesz a birka pörkölt, akkor is hogy zöldség, nem ennyi, ennyi, ebből mennyi, abból mennyi, akkor ezt le kell vágni, előkészíteni, és a bor. És ugye így visszapörgetve itt követik el a hibát. Mert alul tervezik. Nem tudom, volt-e nektek ilyen vendégség, és alul tervezitek. Mi nagyon sokat vendégeskedünk, vagy hogy hívunk vendégeket, mert szeretjük nagyon. Eszti az, aki mindig alákalkulálja, én mindig fölé. Tehát én vagyok az, aki azt mondja, hogy de ne viccelj már, ezek felnőtt emberek. Ez, vagy ők mit esznek, ez nekem elég. Hogy gondoltál? Mire gondoltál? Hogy ez hogy jön össze ez a... Ő meg mindig, hogy nem kell túl, mindig túltolod. Hát, ugye itt is egy ilyen lehetett. Most nemrég volt egy családi találkozónk, 20 páran voltunk, mert csak így a szűk. És csináltam egy sült húzsírt. De ez már eleve csak kiegészítő volt, mert ez egy többnapos program volt, és volt kaja. De hát, hogy mégis. És egy 6 kilós adag volt, és mikor vége volt, akkor épp csak, mintha így épp elkezdtük volna. Tehát annyi, tehát enyhén fölül kalkuláltam, mint egy 5,5 kilóval kalkuláltam fölé a dolgot. Na, itt egy olyan ember volt, egy olyan szervező, akik a Eszti-féle módszert követték, alul kalkulálták. És ahogy megy a buli előre, mennek a szolgák a pincébe, és mindig jönnek föl, és akkor oké, jó, ez is elfogyott, jó, jön a következő hordó, ez is elfogyott, mennyit piálnak ezek, jön a következő, és már látszik, hogy ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Hát még van 8 fogás ma, ráadásul még holnap és holnap után. Tehát most ez hogy lesz? Egyre kínosabb, és lehet, hogy szólnak ott a szervezőknek, hogy figyelj, itt ez fogytán van. Ugye így van az igében is, hogy fogytán volt a bor. És amikor elfogyott, vége, akkor jött a baj. Na most maga a házasság is olyan, hogy valamit kalkulálunk. Tervezünk. Hát nem 3 napra szoktuk tervezni. Többre szoktuk tervezni. Évtizedekre. Holtodiglan, ez nehéz. Mindegy. Értitek? Végig. Így tervezzük. Amíg a halál el nem választ. Mi kell hozzá?
Bor.
Bor? Alá kalkuláljuk. Bor. Hát kell hozzá lakás, kell hozzá autó, kell hozzá gyerek, állás, pénz, kell hozzá, persze, hát nem csak ilyenek kell, de figyelmesség, szeretet, kell hozzá egymás elviselése, kell hozzá valamiféle egymással hangolódás, megismerés, mindenféle. Na, és akkor készüljünk. Lesz elég ebből? De honnan tudjuk? Ez a nehéz a készülésben. Hogy de hány csirkecombot eszik meg egy ember? Mondjuk jönnek 10. De most hány? Mert abból indulok ki, hogy én, de lehet, hogy a másik vegás. És akkor mondjuk ott van egy, aki éppen nem akar enni húst, a másik meg vegás, és 6-tal túltoltam már. 6 csirkecomba. Ha viszont senki se vegás, és rá cuppannak, akkor meg ott leszek meglőve, ugye? Tehát nem lehet tudni, hogy majd mi lesz. Majd pontosan, hogy történnek a dolgok. És mondjuk, hogy veled meg elégszem. Elégedett leszek melletted. De honnan tudjam előre, hogy majd ott mi történik közben? Tényleg elég lesz a mostani elhatározás, amit 20 éves fejjel hozol, elég lesz a 49 éves énednek? Hát honnan tudnád? Hát nem vagy ott. Nem tudod. De épp ezért nagyon fontos, hogy ha 3-as kötél van, és Jézus ott van, előre mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát egy olyan elégedettségi valamit hoz be, ami rá körül fonja az én életemet, a másik életét, és ezt az egészet előre mondja, hogy elég lesz. És leszel erőtlen majd, ki fogsz borulni, lesz gond, kivéve nektek, hol vagytok, akik nem biztos, csak hogy mondom, hogy lehet. Igen, csak viccelek. Tehát, hogy lesz, de majd az erőtlenség lesz a kegyelem forrása. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagyon realisztikus. És nagyon szép, tehát nagyon fontos, hogy legyen ott, és akkor te úgy tervezhetsz, hogy nem a magad erejében bízol, nem a magad elégedettségében bízol, hanem a harmadik fonál megelevenítő isteni erejében. Kell még egy, ugye, hogy ott legyen, és van Jézus édesanyjának egy csodás mondata. Mondja a szolgáknak, hogy gond van. Illetve először Jézusnak mondja, aki ugye ezt a furcsa mondatot, hogy mi közöm hozzád, ó asszony, meg a nem tudom, van egy ilyen kódexem, mit tenéked és én nékem némberi, így fordítja, hogy ez egy ilyen régi, és ma már így nem olvassuk. De mindenhogy érthetetlen. De a lényeg, hogy az édesanyja azt mondja szolgáknak, hogy bármit mond, tegyétek meg. Ez azt jelenti, hogy nagyon ismerte a fiát. Ez általában egyébként úgy szokott lenni a anyu a kisfiával, hogy bármit mondok, azt megteszed. De itt, nem, itt egy asszony van, egy édesanyja, aki teljesen elengedte, mert pontosan tudja. Pontosan tudja, hogy bármit mond, azt meg kell tenni. Tehát nem elég, hogy ott van, mert ki is röhöghették volna Jézust. Ugye elment az eszed, ne hülyéskedjél, ez egy komoly helyzet, komoly tét. Jöntsük vizet. Bor. Bor kell, nem láb, víz. Bor. Arra nincs megoldás? De volt egy instrukció, bármit mond, azt tegyétek meg. És itt van, ahol megfekszik a pszichológia, itt van, ahol kiterül a tudomány. Mert ezzel nem tud mit kezdeni, természetesen. Van egy kedves barátom, aki sokáig volt a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, és egy nemzetközi hírű tudós ember, és egy zseniális diagnoszta. Kifejezetten a dolgoknak a miértjére rálátó szakember, és ő mondta egyszer, hogy az emberi személyiség úgy van, hogy így megy, így valamilyen módon kiépül, és a 20 éves kor végétől igazából már csak csontosodik. Egyre csontosabb lesz. Komoly változást nem tud már fölmutatni. Lesznek változások, nagy, mit tudom, de nem a személyiség struktúra. Ez úgy nagyjából úgy megcsontosodik. Kivéve az újjászületett hívő embereknél. De nem tudjuk, hogy miért. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus is ezt mondta, az Isten országa olyan, mint amikor a mag beleullik a földbe, és senki sem tudja, hogyan. Ugye, hogy mi történik ott? Milyen átváltozás? Valami történik, de senki sem tudja, hogyan. Tehát a lélekben sem tudjuk, hogy ez mi, ez hogy. De egy csoda történik. Egy átváltozás. De ehhez az kell, hogy bármit mondj, tegyétek meg. Megy a buli, van bor, fogytán a bor, nincs bor. Elindul a házasság, van szerelem, fogytán a szerelem, nincs szerelem. Van hűség, fogytán a hűség, nincs hűség. Van elkötelezettség, fogytán, és nincs. Nem erről szól minden válás? Nem arról szól, hogy valami, ami úgy tűnt lesz, mert ugye úgy senki nem nősül meg, megy férjhez, hogy hát ez eleve kudarc. De most kihúzzuk, mennyi? 2 évig. Jó, oké, kezdjük. Bóra indul. Itt senki. Tehát bor nélkül senki nem rendezi meg a partit. Nem illik. Az még van. Csak nem tudjuk és értjük, hogy ez el fog fogyni, és akkor mi lesz? Van öröm, fogytán az öröm, és nincs öröm. Van bizalom, fogytán, és nincs. Ez a dolgok fizikája. Ez így működik. Tehát, hogyha ott van a sok hordó bor, és abból mindenki iszik, nem kell hozzá komoly matematikai tudás, minden kortya kevesebb lesz a hordóban. Ugye? És akkor végül üresre issza. Pontosan így működnek a dolgok a házasságainkban, és az a kérdés, hogy ott van-e Jézus. Mert valami akkor ezt a folyamatot folytatja. Tehát nem abban különbözik ez a történet, hogy sose fogy el a bor. Amíg Jézus ott volt, ömlött a bor. De egyszerűen hiába belemerít, semmi. Még több volt ott.
Mit csinálsz?
Nem. Ott is elfogyott. De volt egy pont. ahol egy természet fölötti módon megváltoztak a dolgok menetei. Az, ahogy a dolgok szoktak menni, innentől nem úgy ment. Nem ezt össze is foglalja, nem így van? Azt mondja a Nász nagy, hogy hű, ez igen, ez nagyon jó. Hogy ezt csak most hozod? Hogy? Hát idáig ittuk a lőrét, jó, nem volt az se rossz, de ezen érzem ez egy mélyhordós, ez egy késői szüretelésű, ez egy igazi nagybor. Hát más azt szokta, hogy az elején adja azt, mikor már úgyis mindenki totálmátó, mint a csacsi, akkor ki lehet hozni a vizezett tablettás lőréket. Szóval úgy se érzi. Jaj, de finom. De te fordítva. Ez nagyon fontos. Amikor udvarolunk, amikor egymás felé közeledünk, ugye két jéghegy úszik, jaj, de szép, jaj, hogy hát mindenki igyekszik a legszebb arcát mutatni. De ez természetes, ez nem egy rossz dolog. Hát senki se udvarul úgy, hogy képzeld, úgy horkolok, mint egy barna medve. Hát ez nem lehet, hanem úgy próbálsz úgy. Na, hát szóval mindent széthagyok, nem lehet elviselni. Ja, hát ne is van, én meg hiszt is vagyok, borzasztó. Elkezdek kiabálni, de így nem lehet. Hát természetesen úgy fordulunk, hogy a jó bort lásd. Hogy azt lásd, hogy velem érdemes. Mert én azt látom, hogy veled érdemes. És ahogy megyünk egyre közelebb, ugye, és egyre kevésbé tudjuk már eljátszani, ugye, tehát amíg nem alszunk együtt, addig még elhitetem, hogy nem horkolok, mint a barna medve, vagy legalább nem beszélek róla, de onnantól nem tudom. Kész. Onnantól már nyilvánvaló. És nyilvánvaló a hiszti, és nyilvánvaló az, hogy állandóan elkésel, és nyilvánvaló minden. Egyre ergyább a bor. Megszólalt az élet. Tehát a jó bor van elől, és aztán van egyre a silányabb, amit már úgy már te se nagyon kínálnál föl, de már csak ez van. És így lesz az, hogy elfogy. És itt, amikor hármas kötél van, akkor az történik, hogy ebben a pillanatban az a szó jut eszembe, hogy metamorfózis. Átváltoznak a dolgok, és a legjobb jön elő. És ezért nem szeretem, amikor mondjuk szerelem elmúlik, és majd nem, és majd lesz, és majd... Hát az ilyen futottak még, de valahogy kibírjuk. Nem. Sokkal jobb lesz. A bor sokkal jobb lesz. Mindegy, így hívjuk meg úgy. Nem a terminus technicuson múlik. Ahogy elkezded, az semmi ahhoz képest, ami lehet belőle. Hogyha hármas kötél van. Hogy valaki azt mondja, nem már, komolyan. Tehát ismeritek ezt, hogy láttok, múltkor ez volt, hogy láttam egy házaspárt csókolózni a metró aluljáróban. És ezek ilyen 60 pluszosok voltak. És azt mondtam, ez a szerelem. Ez szerelem. Az is szerelem, hogy egy 18 meg egy 19 éves fiatal. Na de az milyen? Az milyen? Abban minden megvan, ami ebben, csak még sokkal több. Amikor mennek előre az évek, és ezek hullámokban megtörténnek, ez elfogy, az elfogy, és megtörténik ez a csoda, akkor ez a bizonyítéka annak, hogy Jézus nem a levegőbe beszélt. A másik lehetőség ugye az, hogy van ez a kánai menyegző, amikor nincs Jézus, és amikor nem így járunk el, az, hogy... Van ez a történet, amit én meg úgy hívok, hogy a kínai menyegző, ezt így hallottam, hogy volt egy nagy hasonló buli. És azt mondta a gazda, és hogy hívják a vőlegény, vagy a nem tudom ki, hogy az lesz, hogy van lent egy óriási hordó, nem kell hozni semmit, csak egy kancsóbort. Mindenki hozzon egy kancsóbort. Megérkeztek, lementek, beletöltitek, hát ilyen küvé lesz majd, vagy nem tudom. És de akkor lesz elég. És így is van, mindenki megy, lemegy, betölti, följön, kezdődik a buli. Igen, ám, de a hősünk arra gondol, hogy jó, egy kancsóbor nem olyan drága, de hát nagyon húzza a zsebem. Vizet viszek. Beleöntöm a vizet, senki nem fogja észrevenni. Engem is egy csomószor vizezett borral szolgálnak ki a kocsmában, gondolja ő, ennyi víz belefér, hát ott van egy több száz hordós, több száz literes hordó, és egy kancsó víz elfér, és följövök urassan, és bulizok. Három napig. És így is történik, persze, hogy letakarva. Lemegy, beönti, és fölmegy. És elkezdődik a vacsora, és fölszolgálják az italt, és csodák csodája, víz van benne. Miért? Mindenki úgy gondolta, hogy csak én egy kancsó vizet viszek. El fog férni. Mindenki más bort fog vinni. De én oda tehetem ezt a vizet. És akkor derül ki, hogy ugye csodálatos módon a borból víz lett. Ez az inverze a jézusi történetnek, ahol a vízből bor lett. És nagyon is így működik. Az a víz alatti rész, a pince, ez az, ahol más nem lát, amit én magamnak megtarthatok, amit nem kell kitennem az ablakba. Ami elfér a kapcsolatunkban. Elfér, majd valahogy elintézzük. Mindenki más jó. Minden más jól működik, de ezt én ott szépen beöntöm, és senki nem fogja észrevenni. Csak az a baj, hogy a párkapcsolat is, hogyha ez van, akkor előbb-utóbb már nincs öröm, nincs bor, hanem csak egy rakás víz. A borból lesz víz. Azért nagyon fontos, hogy ebben a történetben fölvállalták azt, hogy elfogyott a bor. Itt a probléma. A másik, a kínai történet arról szól, hogy van egy probléma, történetesen ebben az esetben fukar vagyok, de én ezt eltitkolom, és lent valahol a mélyben kijöntöm. És lehetek bármi más, de nem vállalom föl, hogy ez van, gyerekek. Nem, hanem csak én aportként beviszem valahol lent. És végül az egészet megmérgezi. Tehát egy nagyon jó dolog ebben a történetben, hogy fölvállalták, elfogyott a víz. És ekkor jön a természet fölötti. Engem mindig ez érdekel, amikor Áron szőlőveszélye kivirágzik, pedig nincs is rajta a tövön, meg a gyökérzeten. De akkor hogy? Itt a metamorfózis, itt a csoda. Ez a kereszténység lényege. A többi a szertartás, meg elmélet. De a valóságos átváltozás. A metamorfózis szó a 2 Korintus 3.17-ben ott van, hogy miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az ő dicsőségét, átváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Az a szó ott az eredetiben metamorfózis. Tehát ez a mi életünkön is megtörténik. És a mi házasságunkban is megtörténik. Képzeljétek el, hogy beöntik a vizet a mosakodásra szánt, tehát a lábvizes kővedregbe. 600 liter víz, ez a 40 méter fa, kiszámolja, 600 liter vízzel színültig teleteszik, és van egy ilyen lábszagú víz, izé. És akkor Jézus azt mondja, hogy most pedig merítsetek belőle. Ugye ott történt valami. De mi? Hát a szőlőhöz mi kell? Először is nem víz. Szőlő. Nincs szőlő. Kell hozzá egy év, hogy megérik, meg a szezon, meg meccés, meg nem tudom mi. Kell a szüret. Kell az erjesztés. Minél több, annál jobb. Ez jó bor volt. Ez lehet, hogy sok év. És aztán lehet tölteni. Most itt ez egész kimarad. Mindenestől kimarad. Miért? Mert természet feletti. Mi kell egy harmonikus kapcsolat? Az olvassátok el. Szakkönyvekben olvassátok el a pszichológia dolgai, a különböző tudományos tételeket, stb. Vegyétek figyelembe. De tudjátok, hogy ami igazán kell végül, az senki sem tudja, hogy hogyan. Az egy olyan átváltozás, amit az ő jelenléte hoz létre. Semmiféle tréning, semmiféle kurzus nem hoz létre. Semmiféle coaching, semmiféle terápia, hanem az ő jelenléte, és egyszer csak valami gyökeresen megváltozik a kapcsolatban. Hogyha csak literjét 5000 forintjával számoljuk majd egy komoly jóbornak, de ez még csak egy ilyen 20 eurós, ez még nem igazán nagyon komoly, akkor is több mint 3 millió forint értékű bor keletkezett, 600 liter koszos lábvízből. Ez a fordítottja annak, mint amikor egy nagyon-nagyon jónak induló házasság és kapcsolatból lesz egy koszos lábvíz a végére. És ez egyedül egy dolgon múlt, hogy ott volt Jézus. És hogy azok az emberek megtették, amit mondott. A víz és a bor természeti törvényeit átlépi ez a történet, és a minden emberi természeti törvényt is. De nézzétek meg, nem erről van szó, Isten mindig így dolgozik. A megvetettből lesz a vezér. Az anyámasszony katonája Jákobból lesz Isten harcosa. A dadogós Mózesből lesz egy valaki, aki kiviszi a Izraelt Egyiptomból. A meddőkből lesz az ősanya. Hát gondoljátok el, az összes patriarkának meddő volt a felesége. Üvölt az üzenet. Sára, öreg koráig. Tehát, hogy vegyük észre, hogy átváltozás van. Ez természet fölötti. Hiába járt volna Sára sejtbeültetésre. Hiába ment volna, mindent megtehetett volna. Isten természet fölötti módon még azért húzza az időt, hogy még durvább legyen, mint Gedeonnál. Itt vagytok 30 ezeren, egy 100 ezeres sereg ellen? Akkor menjen haza még mindenki. Nekem elég 300. És tudod, hogy miért? És megmondja, hogy nehogy azt hidd, hogy a te kezed szabadítod. Nehogy azt hidd, hogy a katonai hadviselés szabályai. Nehogy azt hidd. És a kapcsolatban nehogy azt hidd, hogy azt fogja megtartani a szeretet kapcsolatot közted és a házastársad közt, hogy jól csinálod, hogy nagyon jól csinálod, mindig jól vigyázol, és minden szabályt követsz. Nem, hanem hogy ott van Jézus, és amikor el fog fogyni, akkor megtörténik ez a csoda. Nekem az egyik legmeghatározóbb élményem, az a megtérés élményem, nem tudom, hogy mondjam, mert nem megtérés volt ez, mert hívő családban születtem, és rendszeresen megtértem, hanem egy olyan, amit utólag tudok csak, hogy egy újjászületés élmény. Az, hogy akkor a családunk már szétesett, akkor már nem volt otthon édesapám, nagyjából azt se tudtam, hol van, és így egy hatalmas luktátongott a lelkem közepén. Mert ő képviselte nekem Istent is, ő képviselte a biztonságot, és ott voltam a semmiben. És akkor egyszer így szomorúan ültem, és egy fény élmény jelent meg valahogy a szívemben. Ez úgy nehéz, mert semmilyen, nem volt egy nagy karizmatikus élményem. Tehát ne arra gondoljatok, hogy valamilyen csoda. A szívemben megszólalt egy ige, hogy keressétek először Isten országát. És egyszerűen az a szomorúság helyett valami végtelen öröm lett a szívemben. Úgy emlékszem. Tudjátok, mi volt az első gondolatom? Hogy hát ez csodálatos, de holnapra úgyse lesz. Mert pont az volt a fájdalmam, hogy ami volt, elmúlt. És az volt a tapasztalatom, hogy ami jó, holnap már nem lesz jó. Ez, hogy van, fogytán, nincs. És a gyerek fejjel már belém égett, nem itt, hanem itt égett belém. Pont azért, mert annyira szerettem a családot, annyira szerettem az édesapámat, annyira szerettem együtt lenni, és eltűnt, és elment, és minden üres volt. És úgy emlékszem, hogy másnap fölkeltem, még mindig itt van. De ez hogy lehet? Egy belső fény? Nem tudom. De akkor is tuti elmúlik. Mentem tovább. Mindig rácsodálkoztam, hogy még mindig velem van. És most, hogy nem sokára 47 leszek, mindig rácsodálkozom. Ez az Isten kapcsolatomnak a közepe, és azóta sem múlt el. Pedig volt aztán minden. Hegy meg völgy. És ott van bennem az a valami, amit nem, aki nem én vagyok, aki Krisztus benne. És a gyerek fejjel, ezt most ezért mondom, mert annyira megmaradt bennem, hogy ez egy más minőség, itt az életben minden elmúlik tényleg. Minden csak így megy, és már nincs. És ez nem. Jézus ugyanezt mondja a samáriai asszonynak, és ezzel szeretném befejezni most már. Ott volt az a szegény asszony, mit csinált? Kapcsolatról kapcsolatra ment, ugye, ha már párkapcsolat. De mindig újra volt, fogytán, elfogyott. Következő ismerős. De ez még ma is egyébként 5 férjed volt, és akivel most élsz, az sem az. Az nem az, ez ma is egy kicsit soknak tűnik, hát még akkor. És azt mondja neki Jézus, hogy ha abból a vízből iszol, amit én adok neked, soha nem szomjazol meg. Metamorfózis, más minőség. Ez borrá lesz. Örömmé lesz. És nem fogy el. Azt gondolom, hogyha ezeket a dolgokat összeépítjük, és ami rajtunk áll, azt mind megtesszük, a párkapcsolatokon belül, a házasságunkon belül, de közben mindig tudjuk, hogy végül azon a ponton meg kell történjen az a csodálatos átváltozás. Hogyha ezzel számolunk, akkor Isten áldása velünk van abban, hogy férfiak és nők vagyunk, hogy Isten áldja meg az igéjét. Köszönöm a figyelmeteket.